Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Orosz-ukrán háború és az izraeli konfliktus két fegyveres összecsapás, ami az energiahordozók piacán is riadalmat okozott 2023-ban. Európa és a nyugati világ eközben tovább dolgozott a zöld átálláson, mégis emelkedett a szénkitermelés. A Geotrendek vendége Tatár Mihály, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője, akivel 2023 energiapiaci történéseiről beszélgetünk, de szólt ejtünk a jövőről is. Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük az olajjal. Ugye azt hittük, hogy a Covid, majd az orosz-ukrán háború hozza el az igazi csúcsokat az üzemanyag árakban. Ehhez képest szeptemberre, 2023 szeptemberére brutálisan megdrágult a benzin és a dízel. 650 felett 700 forint közelében adták literjét, pedig akkor még az izraeli konfliktus sem tört ki, és nem nyomta fel az árakat. Mi történt?
Alapvetően lassan két éve, tehát az orosz-ukrán háború kirobbanása óta tart egy háború az olajpiacon a nyugat és az OPEC, tehát az olajtermelők kártelje között. Ugye az OPEC-nek a meghatározó országai az arab olajtermelő államok és Oroszország, és nyilván a nyugat abban érdekelt, hogy minél alacsonyabban tartsa az olajárakat, egyfelől azért, hogy az orosz hadigépezetet megfossza a finanszírozástól az alacsony olajárakon keresztül, másrészt pedig nyilván a nyugati gazdaságok lefagynának, hogyha nagyon magas szintekre kerülne az olajár, és a közvélemény is elfordulna Ukrajna támogatásától. Úgyhogy lényegében a nyugat a szankciós politikájával és az olajpiaci beavatkozásokkal, ugye ne felejtsük el, hogy a hatalmas amerikai kőolajtartalék felét eladták a világpiacon az elmúlt másfél évben, hogy lenyomják az árakat. Tehát a nyugati beavatkozásokkal sikerült a háború előtti szintek felé visszanyomni az olajárakat. Ezt azonban az OPEC sem nézte tétlenül, és tavasszal nagyon agresszívan elkezdte visszafogni a termelését. Gyakorlatilag mostanra ott tartunk, hogy napi mintegy 5 millió hordóval kevesebbet termel ki olajat, mint amennyit ki tudna termelni, azzal a céllal, hogy felnyomja az olajárakat.
Gyakorlatilag szeptemberre ez az, ami megmutatta a hatását?
Így van, szeptemberre ez csúcsosodott ki, gyakorlatilag majdnem 100 dollárig emelkedtek az olajárak. Volt ez az elég veszélyes pillanat a október 7-i Hamász terrortámadással, amikor nagyon nagy esélye volt annak, hogy kiszélesedik a katonai konfliktus és olajtermelő országok belekeverednek, Irán és Szaúd-Arábia. Ugye szerencsére ez nem következett be, legalábbis ahogy itt ma ülünk, még nem következett be. Ennek a fő oka az egyébként az volt, hogy Amerika nagyon határozottan lépett fel az eseménnyel kapcsolatban, az amerikai tengeri flották felvonultak a Közel-Keleten, és hát erről sokkal kevesebbet hallunk, de nem mellesleg Iránnak beígértek sok-sok milliárd dollárnyi szankciós könnyítést arra az esetre, hogyha nyugton marad és nem keveredik bele ebbe a háborúba.
Gyakorlatilag akkor Izrael-Hamász elleni háborúja miatt végül is nem volt nagyobb árrobbanás az olajpiacon.
Igen, alapvetően az olajpiac úgy működik, hogy ahogy minden más piac is, hogy alapvetően a kockázatokat árazza be, a veszélyeket árazza be, és hogyha ezek nem valósulnak meg, vagy úgy tűnik, hogy nem valósulnak meg, akkor nagyon gyorsan kiárazódnak ezek a veszélyek. És itt is ez történt, hogy a piacok beárazták azt, hogy itt egy általános közel-keleti háború fog kezdődni, ebből azonban semmi sem valósult meg. Ezzel szemben, ugye erről nem udvarias beszélni, de minden jel szerint Ukrajna nagyon rosszul áll az orosz-ukrán háborúban, és hogyha kénytelen egy megalázó fegyverszünetet vagy békét kötni, az egyébként nyilván megint csak alacsonyabb olajárakat indukál.
Mi várható 2024-ben az olajpiacon? Hogyan alakulhatnak az árak? Marad a mostani árfekvés?
Amit nagyon fontos tudni az olajpiaccal kapcsolatban, hogy ma már az olaj az teljesen olyan kereskedhető eszközé vált, mint a devizák, vagy a részvények, vagy a kötvények. Ugye bármilyen magánbefektető, befektetés alap, vagy vállalat tud a tőzsdén olajat kereskedni, venni, eladni. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a tőzsdei olajforgalom az 30-szor akkora, mint a fizikai olajkereskedés. Ugye a fizikai olajkereskedés az, amikor mondjuk a MOL vásárol a Közel-Keletről olajat, mondjuk egy 100 millió dolláros hajószállítmányi nyersolajat vásárol. A tőzsdei olajkereskedés meg, amikor befektetők vagy akár befektetési alapok arra spekulálnak, hogy föl fognak menni az olajárak, és azt vásárolják. Ez azért nagyon fontos, mert emiatt a tőzsdei túlsúly miatt az olajárak rendkívül hevesen mozognak. Tehát az, hogy mit azt látjuk a forintban, hogy úgy tudjuk, hogy sokat mozog a forint árfolyam, ez a 2-3 forint naponta, ez az olajpiacon, ez simán lehet naponta 5% is, hetente akár 10% is. Ugye 2023-ban megjártuk a 60 és a 125 dolláros olajárakat kétszer oda-vissza. Úgyhogy én inkább úgy válaszolnám meg a kérdést, hogy amíg a piac úgy gondolkodik, hogy az orosz-ukrán háborúból már nem lesz nagyobb baj, mint ami eddig volt, sőt, és a Közel-Keleten sem eszkalálódik a helyzet, és egyébként pedig az látható, hogy a kínai és az amerikai gazdaság szépen fokozatosan, de lelassul, addig ebből nem kéne, hogy is mondjam, egy felfelé árkitörésnek lennie. Hosszú távon azonban teljesen más a helyzet, hiszen a világpiacon az olajkereslet évről évre folyamatosan nő, ahogy a feltörekvő államok számunkra szinte alig felfogható tempóban növelik az olajszén és gázfogyasztásukat, tehát a nyomás az egyébként fölfelé van, főleg, hogy ugye nyugaton egyre kevésbé illik az olajpiacon befektetni.
De mondjuk Indiában vagy Kínában egyre nagyobb a kőolaj igény, ahogy ön is említi.
Így van, gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy India és Kína együttes olajfogyasztása az nagyobb, mint az Egyesült Államoké, és ez csak fokozódni fog.
Ez viszont akkor hosszú távon felfelé nyomja az árakat, ha jól értem.
Igen, főleg a mai légkörben, amikor gyakorlatilag nyugaton nagyon nehéz nyugati olajvállalatoknak nyugati olajtermelésbe befektetniük, ugye nagyon arra pályára vannak állítva, hogy zöld energiával foglalkozzanak, nyugaton az olajberuházások rendre elmaradnak. A világon máshol azért vannak nagy olajberuházások, de ezek nem tudják tartani majd a lépést az olajkereslet növekedésével, úgyhogy valójában az várható, hogy a nyomás az fölfelé lesz hosszú távon.
De Magyarországon már rövid távon is lesz egy áremelkedés, januártól emelkedik a jövedéki adó.
Így van, ez a 41 forint, ez mindenki számára egy fájdalmas ajándék az új évtől. Azért ezt érdemes így egy nagyobb képbe helyezni, amikor 125 dolláros szintről lezuhant az olajára majdnem 60 dollárig, tehát lefeleződött, akkor ezt lekövették a magyar benzinárak is. Ugye többször megjártuk a magyar benzinben is ezt a 750 forinttól az 500 forintig körpályát. Tehát nyilván fájdalmas, de azért az olajpiactól sokkal jobban függünk.
Folytassuk a gázzal. A 2022-eshez hasonló gázválság, nagyobb árkilengések elmaradtak 2023-ban. Azért, mert mindenki jó előre bevásárolt, tehát tele voltak, vagy tele vannak a gáztárolók?
Igen, a jó dolog, ami történt 2022-ben az az, hogy az európai politika nagyon megijedt, hogy olyan sebességgel választja le magát az orosz nyersanyaghordozóktól, energiahordozóktól, hogy itt komoly gázellátási problémák lesznek. Hát ugye nagyon erős félelem volt, és ennek az lett a következménye, hogy diplomáciai, meg gazdaságpolitikai lépésekkel, és ugye maguk a vállalatok is, nagyon korán, bármilyen áron, nagyon nagy mennyiségben megvették a szükséges gázt. Ugye úgy mentünk bele már ebbe a télbe Európában, hogy a gáztározók töltöttsége majdnem maximális volt. Ugye ehhez képest a piacnak a legnagyobb félelme az nem valósult meg, ugye a piacok igazán attól tartottak, a gázpiacok, hogy itt maga a gáz infrastruktúra is veszélybe kerül. Ugye emlékezzünk vissza ősszel, amikor a balti vezeték megsérült, továbbra is tisztázatlan, hogy mitől, állítólag baleset volt. De ugye a félelem az volt, hogyha kiszélesedik az orosz-ukrán háború, akkor itt hetente Európában gázvezetékek repülhetnek a levegőbe, vagy eltűnhetnek hajók, gázszállító hajók a tengeren. Most egyelőre ebből semmi sem valósult meg, és a piac megnyugodott, hogy jó, hát sokkal komplikáltabb lesz mostantól Európa gázállátása, de megoldható. Itt fontos különválasztani a két kérdést, hogy megoldható-e, hogy Európa leváljon az orosz gáztól. Természetesen megoldható, hiszen gázzal az egész világon kereskednek, nagyon sok termelő van, és ezek a termelők nagyon jó ki is használják ezt a lehetőséget, hogy Európában lehet gázt eladni. A kérdés másik fele, hogy gazdaságos-e Európán kívülről beszerezni a gázt, hosszú távon mik ennek a következményei. Sajnos nem jók. Gyakorlatilag most az orosz gázfüggést az EU lecserélte egy amerikai és arab gáztermelő függésre. Gyakorlatilag nem is nagyon tudnék olyan nagy nyugat-európai energiavállalatot megnevezni, ami idén nem kötött mondjuk 30 éves szerződést Katarral gázszállításról. Ugye a hallgatók fantáziájára bízom, hogy elképzelhető lesz olyan helyzet a következő évtizedekben, hogy az EU összeveszi Katarral. És hát van itt ugye a még sősebb probléma, ez pedig az, hogy ezt az egész leválást Európa egy időben csinálja a zöld átállással, aminek nagyon sős következményei vannak. ugye másfél éve erről még tabu volt beszélni, de hát most már látjuk a német statisztikai hivatal adatain, hogy az energiaintenzív német iparágak kibocsátása 20%-ot zuhant egy év alatt. Ez a petrolkémia, a fémipar, a kerámiaipar, a papíripar, a vegyipar, csak azért nem került eddig sor tömeges gyárbezárásokra és elbocsátásokra, mert a német állam eszméletlen anyagi erőforrásokkal egy ilyen teljes vállalati rezsivédelmet valósított meg.
Tehát a zöld energiával nem tudják az ipar igényeit fedezni Németországban. Ugye ott elindult egy, vagy ön is említette, egy nagy arányú zöldítés az energiapiacon. Például áprilisban az utolsó atomerőműveket is bezárták Németországban. De akkor amivel megpróbálják ezt pótolni, az nem elegendő?
Amivel pótolják, az német forrásból nem elegendő, viszont bárhonnan máshonnan importálva pedig drága. Egy nagyon jó példa, hogy a német petrolkémia most úgy szerzi be a gáz egy jelentős részét, hogy Texasban vásárolja meg, Texasból áthajózzák az Atlanti óceánon, azt kipakolják egy német kikötőben, sineken, vonatokkal leszállítják a német üzembe, ami úgy sejthető, hogy se környezetvédelmi szempontból, se gazdasági szempontból nem túl jó. Most nyilván Németország nagyon fejlett technológiával rendelkezik, tehát és jól szervezett cégekkel, tehát megoldják. A probléma az, hogy a német ipar így nem versenyképes amerikai és kínai vetélytársakkal, amik adott esetben ugyanazt a gázt 4-5-szer olcsóban szerzik be.
Magyarország mennyire tudott függetlenedni az orosz gáztól, illetve az orosz kőolajtól?
Mondjuk azt, hogy látványosan halad ezen az úton, ugye a háború előtt majdnem 90%-os volt ez a függés, és hát ez nem csak Magyarországra igaz, egyébként a lettek, a csehek, a szlovákok, a bolgárok esetében is hasonló arányú volt a függés, a németeknél 70%-os. Azt mondhatjuk, hogy szépen halad ezen az úton, ezek azért hosszabb ideig tartanak, és megint csak nem feltétlen az a kérdés, hogy ez megvalósítható-e, hanem hogy hogyan valósítható meg egy hosszú távon gazdaságos módon.
Ugye ez azért is kérdés, mert az olajembargó alól még 2024-ben mentességünk van, de hát utána elvileg ez megszűnik.
Igen, hát hogyha cinikus lennék, akkor azt mondanám, hogy a papír mindent elbír. Ugye gondoljunk bele, hogy maga az EU is, Magyarország nélkül is még mindig nagyon sok orosz olajat és gázt vásárol. Már messze nem olyan sokat, mint a háború előtt, csak most már papíron nem Oroszországtól veszi. Most már legendásak ezek a kimutatások, hogy gyakorlatilag a görög flottában létező olajszállító hajók száma hogyan zuhan a háború óta, ugyanis ezeket Oroszország felvásárolja és saját maga szállítja az olajat a valaha görög hajókkal. Nagyon sok ilyen kikötői jelenet van, ahol az eredetileg orosz olajat átpakolják és átszimkézik mondjuk azeri olajjá, és úgy folytatja az útját az európai kikötőkben. Ugye ez a fő oka annak, hogy az Oroszország elleni szankciók nem működtek egyáltalán. Tehát azt látjuk, hogy ez a függetlenedés halad, de megkönnyíti az, hogy egyébként a tempója sokkal lassabb, mint azt gondoljuk.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Tatár Mihály, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője, akivel arról beszélgetünk, mi történt 2023-ban az energiapiacon, és mi várható a jövőben. A kőszénről ön azt írja egy közelmúltbeli elemzésében, hogy nő a kitermelés. Ugye 2015-ben a párizsi klímakonferencia idején az ön adatai szerint 7,7 milliárd tonna szenet bányáztak világszerte, míg tavaly 2022-ben már 8,3 milliárd tonnát. A világ energiatermelésében pedig a szén aránya az változatlan 2015 óta. Hogy lehet ez, hiszen a fejlett világ elkötelezett a zöld átállás mellett, ön is emlegette nem olyan rég, hogy Európában is zajlik a zöld átállás.
Sajnos azt kell mondanom, hogy amit az utóbbi évtizedekben klímapolitikának hívnak, az egy teljesen rossz irányba ment el nyugaton. Gyakorlatilag egy ilyen kommunikációs show műsort látunk. Tulajdonképpen az történik, hogy évről évre több szenet bányásznak a világon, és fokozódik a szénnel történő energiatermelés. 2015-ös állítólag történelmi klímakonferencián eldöntötték, hogy ennek véget vetnek, és 2021-ben már egyszer megünnepeltük a szénkorszak végét. Gyakorlatilag a mai politikai kultúránkban kötelező minden évben megünnepelni a szénkorszak végét, és arról beszélni, hogy milyen gyorsan vezetjük ki a fosszilis energiahordozókat. Ugye gyakorlatilag semmi sem valósult meg. Az valóban igaz, hogy Nyugat-Európa és az Egyesült Államok egyre kevesebb szenet használ föl, ott ugyanis rendelkezésre áll irtózatos mennyiségű tőke, amivel lehet válogatni az energiaforrások közül. Tehát megteheti az Európai Unió és az Egyesült Államok is, hogy csökkenti a fosszilis energiahordozók használatát, és növeli mondjuk az atomenergiát, növeli a zöld energia beruházásokat. Ugye a lakosság nem növekszik, sőt, egyes esetekben csökken. Maga az ipar az folyamatosan áramlik ki Európából Ázsia felé, tehát nincsenek is olyan nagy szükségük ezekre az energiahordozókra. Viszont a nyugat az mindössze 1 milliárd ember a föld mai 8 milliárdos lakosságából. 2050-re már majdnem 10 milliárd ember fog élni a földön, és a fejlődő világnak a népesség és a gazdasága is elképesztő tempóban növekszik.
Akkor szenet is leginkább a fejlődő országokban használnak? Tehát ott növekszik a szén igény?
Igen, ezt Kína például annyi szénenergiát használ föl, mint az összes többi ország együttvéve. Ott van például India és Indonézia, amik szintén nagyon gyorsan növekednek lakosságszámban is. Ugye Indonézia hamarosan egy 300 milliós ország lesz. India is egyébként 2050-re már közel lesz a 2 milliárd főhöz. Pakisztán már most egy 200 millió főnél népesebb ország. Ezekben az országokban nagyon gyorsan növekszik az energiafogyasztás. Azt mondhatjuk, hogy nagyjából 15 évente megduplázódik. Ezekben az országokban nem az a kérdés, hogy pontosan melyik az energia, ami pont a legjobb lesz ezen a vidéken, hanem ott az a kérdés, hogy hogyan tudják elkerülni az áramkimaradásokat, a lakosságot ellátni energiával, és a fejlődő ipart ellátni energiával. Gondoljunk bele, hogy Indiában még meg kell építeni a hiányzó városoknak a kétharmadát. India gyakorlatilag most városiasodásban és városba költözésben ott tart, mint Kína 2000-ben. Még csak most kezd el rendkívül mértékben felfutni az indiai energiaigény. Nekik minden létező energiaforrásra szükségük van, nagyon nagy szénenergia beruházásokat tesznek, meg fogják háromszorozni a széntermelésüket, nagyon sok zöld energiára van szükségük, ezen is nagyon sokat dolgoznak, atomenergiára is nagy szükségük van, és minden létező energiaforrás be kell vonniuk, hogy egyáltalán el tudják látni az országokat energiával.
A nagyobb szénkitermelés mögött az is ott van, hogy nyilván az orosz gáztól való függetlenedés miatt jobban kellett a szénenergiára támaszkodni az elmúlt 2 évben. Ugye a mátrai erőmű élettartamát is meghosszabbították, Németországban is ismét működésbe állítottak szénerőműveket, tehát a háború is tehet erről, meg az orosz gáztól való függetlenedés, illetve a gázválság.
Igen, a szén sajnos valóban egy nagyon szennyező energiahordozó, tehát nagyjából háromszor környezetszennyezőbb, klímakárosítóbb, mint például a gáz. Viszont vannak letagadhatatlan előnyei, ezekről kevesebbet hallunk, hogy a széntermelésnek a volumenét nagyon könnyű növelni vagy csökkenteni, tehát nagyon rugalmasan lehet szénenergiát felhasználni, a felhasználást növelni vagy csökkenteni, nagyon gazdag energiában, és nagyon könnyen tárolható. Ez csupa olyan tulajdonság, amivel az alternatívák nem rendelkeznek. Tehát ha megnézzük a napenergiát például, a napenergiával valóban rengeteg áramot lehet termelni, de hát van egy ilyen sötétségnövű jelenség, és ilyenkor nem lehetséges az áramtermelés. Az ipar meg a lakossági energiafogyasztás nem engedheti meg magának, hogy csak nappal legyen áram. Nagyon hasonló a szélenergia, amivel olyan problémák is vannak, hogy ugye sokkal drágább, mint azt Európában gondolták. Most Európa szerte a csőd szélén tántorognak a szélenergetikai vállalatok, ugye eleve állami támogatásból épültek meg ezek a szélerőmű parkok, és most állami támogatással kell őket megmenteni. Valójában nincs szakember a világon, aki meg tudná mondani, hogy a szélenergia mennyibe kerül Európában. Akkor ott vannak az atomerőművek, ugye azokkal is nagyon jól lehet áramot termelni, de az atomerőműveknek is van egy karbantartási időszaka, amikor nem termelnek áramot, és ami még ennél is fontosabb, hogy az elmúlt 20 évben a klímapolitika annyira ellenséges volt az atomenergiával szemben, hogy mindenhol a nyugati világban elmaradtak ezek az atomenergia beruházások. Azt is mondhatjuk, hogy atomenergiából hiány van. Hasonló egyébként a vízerőműveknek a szerepe. Nagyon szépen tudnak áramot termelni a vízerőművek, csak éppen, hogyha szárazság van, ami mondjuk Kínában elég általános, akkor a vízerőműveknek az áramtermelése összecsuklik. Az egyetlen olyan energiaforrás, ami teljesen rugalmasan időjárástól függetlenül biztosított és lehet növelni vagy csökkenteni igényektől függően, az a szén.
Azt mondja, hogy elmaradtak az elmúlt években, évtizedekben az atomenergia beruházások. Én meg azt látom, hogy az atomerőművek újra a reneszánszukat élik. Európában új blokkot épít például Franciaország, Szlovákia, Finnország, Bulgária, Románia, Lengyelország és természetesen Magyarország is. Egyre több országban gondolják úgy, hogy nem lesz elegendő a zöld energia, vagy kell egy megbízhatóbb alternatíva, vagy mi áll le mögött?
Tulajdonképpen most arra jutottunk el a globális klímapolitikában arra a felismerésre, hogy a zöld átállás nem fog sikerülni atomenergia nélkül. Ugye ez egy nagyon érzékeny téma, mert hiszen két évtizedig rengeteg politikai tőke volt abba belerakva, hogy az atomenergiát elüldözzük az energiamixből, de mostanra be kellett látni, hogy ez nem fog menni. Egyébként a zöld energia kapacitások növelése nagyon szépen halad, tehát nem arról van szó, hogy ez nem egy jó folyamat, vagy hogy nem halad jól. A probléma az, hogy mellette az energiafogyasztás még sokkal gyorsabban nő. A zöld energia megtriplázása 2030-ig, ami a dubai csúcs egyik megfogható eredménye volt.
Ja, klímacsúcs, COP28 klímacsúcsról beszélünk.
Igen, az meg fog történni, hiszen a félvilág azon dolgozik, hogy a leggyorsabb tempóban növelje a zöld energia kapacitásait. Ez meg fog történni, és ez egy nagyon jó folyamat. A probléma az, hogy mögötte a világ energiafogyasztása még gyorsabban nő. Ne feledjük, hogy hamarosan elvileg átállunk majd az elektromos autózásra és a robotizációra is, annak sem lesz éppen kevés áramfogyasztás igénye, és akkor itt rögtön felvetődik ez a probléma, hogy 20 évig, hát az túlzás vagy tilos volt, de minden esetre nagyon kellemetlen folyamat volt beindítani atomenergia beruházásokat a nyugati világban.
A fukushimai tragédia után, hát nem volt egy népszerű dolog előállni az atomenergia, vagy az atomerőmű építésekkel.
Abszolút. Nagyon jó, hogy megemlítette Fukushimát. Ugye 2011-ben volt a fukushimai katasztrófa. Érdemes tisztában lennünk vele, hogy annak idején bejárták a világ sajtót a felvételek, ahogy menekítik az embereket, és elpusztultak a városok, és hát így rengeteg a halott. Érdemes tudnunk, hogy az atomreaktor katasztrófájában kapaszkodjanak meg, pontosan egy ember halt meg, egy munkás, aki 4 évvel később tüdőrákot kapott. A maradék 20 000 ember, aki meghalt 2011-ben, ők a földrengéstől, a cunamitól és a menekítés alatti nehézségekbe haltak bele, de nem a nukleáris katasztrófába. Most ehhez képest ugye Angela Merkel Németországban erre alapozta az atomerőművek leállítását, mind a 17 nagy német atomerőművet leállították, miközben Dubajban már mindenki arról beszél, hogy meg kell triplázni az atomenergia termelést 2050-ig, közben a németek most adtak engedélyt egy 100-országi atomerőmű elbontására. Tehát itt évtizedes lemaradások vannak, amiket most nagyon gyorsan be kéne hozni. A probléma az, hogy Kína ebben is jóval előbbre jár. Jelenleg a világon minden második épülő atomerőmű vagy Kínában épül, vagy kínai technológiával épül. És hogyha megnézzük az urán árfolyamát, ami most 15 éves csúcspontra szökött föl, akkor látjuk a lemaradás mértékét. Ugye Kína 10 éve gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy felvásárolja a világban az uránt, és az uránbányákat is. Amíg ugye nyugaton népszerűtlenek volt az atomenergia, addig nagyon, nagyon könnyű kézzel eladták ezeket az eszközöket Kínának. Ez közben egyébként átvezet minket a zöld átállás másik problémájára is, hogy ugye Dubajban megszületett ez a megállapodás a zöld energia megháromszorozásáról. Na de honnan fog jönni ez a megháromszorozásáról? Sokkal kevesebbet hallunk. Ugye vízerőművekből nem jöhet, mert 2030-ig elég nehéz lesz annyi vízerőművet felépíteni. Ugye a szélenergiából szintén nehéz lesz, mert azokat éppen most megmenteni kell, nem lesz akkora étvágy, hogy felépítsenek még háromszor annyi szélerőmű parkot. Ugye elsősorban napelemből kell jönnie, napenergiából. Ezzel csak az a gond, hogy jelenleg a napelem gyártáshoz szükséges technológia, alapanyagok és összeszerelésnek a 80%-a Kína kezében van. Ahogy egyébként a zöld átálláshoz és az energiatároláshoz szükséges technológia is ritka fémeknek, és a 80%-a Kína kezében van, vagy legalábbis Kína irányítja a kitermelésüket.
Itt a műsor végére érve valahogy az az érzésem, hogy bármilyen energiahordozóról is beszélgetünk, Európa nehéz helyzetben lesz a következő években, évtizedekben.
Igen, sajnos azt kell mondanom, hogy a klímapolitikának az az irány, ami az elmúlt 2 évtizedben meghatározó volt, az egy nagyon rossz irányba vitte el az európai energia gondolkodást. Ugye még egyszer nem önmagában a zöld energiáról van szó, az nagyon hasznos, és minél nagyobb zöld energia kapacitásunk van, az annál jobb. A gond az, hogy ez egy kicsit ilyen vallásos doktriner irány lett Nyugat-Európában, ami kicsit úgy, mint a szocializmus, így kikerüli a piacgazdaságot, és erőszakosan mindent pár év alatt akar megoldani, akkor is, hogyha ez egyébként nem gazdaságos. Tulajdonképpen ennek az árát fizetjük most meg.
Tatár Mihályt, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.